Sziasztok, jó reggelt! Én is sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Hadd kezdjem két személyes dologgal. Kinéztek az ablakon, akkor ilyen verőfényes napsütést látunk, tehát jól indul ez a nap ebből a szempontból. De ugye néha szoktunk ilyen kulac titkokról mesélni, hogy hát milyen egy igehirdetésre készülni, vagy benne lenni ebbe a helyzetbe. És hát én, amikor kínlódtam ezzel a mai igehirdetéssel kapcsolatban, akkor az otya, aki ugye egy gyülekezeti vezetőnk, mondott egy javaslatot, hogy prédikálj arról, amiről a legutóbb tanítottál. És hát ez a félelemről szól, és szót fogadtam neki, úgyhogy ez a kínlódásom ezzel megszűnt. Tehát egy nagyon érdekes és fontos, ma aktuális témáról szeretnék prédikálni, tanítani, és a címe ennek az ige hirdetésnek, hogy mit kezdjünk a félelemmel. Ez a téma nem csak most aktuális, nem csak a járvány miatt aktuális, hanem ez egy olyan része az életünknek, ami folyamatosan kísér bennünket az életünk során, de nyilván az a helyzet, amiben most benne vagyunk mi is, és az egész világ, felerősíti ezt a kérdést. Tehát mit kezdjünk a félelemmel? És ehhez én egy olyan igét választottam ez a témához, ami egyrészt nagyon szép, másrészt egy kicsit olyan titokzatos, harmadrészt pedig elég mély értelmű. De most főleg a félelem és a félelemmel való megküzdés szempontjából koncentráljunk majd erre az igére. És hát nem tudom, hogy a kávé mellett, ott a fotel mellett ott van-e a Biblia, de remélem, hogy ha ott van, akkor légy szíves, nyissátok ki, ti is keressétek meg, vagy a telefonotokon keressétek ki János első levelének a 4. részét. És a 15-től a 21. versig fogom olvasni Isten igéjét. Tehát János első levele, 4. fejezet, 15-től a 21. versig. Azt olvassuk itt. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, de a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. 18. verset még egyszer felolvasnám, mert nagyrészt ez lesz a fókuszunkban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ma emlékezhetünk rád, hogy 2000 évvel ezelőtt a sír üres volt, te feltámadtál és élsz. Köszönjük az ígéretet, hogy közösséget válasz velünk, és ahol keresünk téged, ott te ott leszel. Köszönjük az adventet is, ami emlékeztet bennünket arra, hogy vissza fogsz jönni, és egyszer meglát téged minden szem. És hogy nekünk is ez a nagy találkozás az életünk fontos pontja lehet majd egyszer. Kérünk téged, Urunk, hogy az ígét most nyisd ki előttünk. A te lelkeddel támogass bennünket itt is, meg az otthonainkban is, hogy valahogy tudjunk rád figyelni. És ebből az igéből és ebből a témából gyere közel hozzánk, és végezd el azt a munkát bennünk, amit te szeretnél. Amen. Hadd kezdjem onnan, hogy a félelem egy olyan téma, ami nagyon sokakat érdekel, sokak kíváncsiak rá, és sok szakma kutatja ezt. Ugye az orvosok azért, mert tisztában vannak azzal, hogy a félelem, hogyha tartósan jelen van valakinek az életében, akkor az pszichoszomatikus betegségeket okozhat, és hát nagyon sok szenvedést okozhat az életében. A pszichológusokat azért érdekli, mert tudják, hogy a félelem az viselkedészavarokhoz vezethet, sőt, hogyha nagyon fixálódik és elhatalmasodik, akkor egészen személyiségtorzulásokhoz is vezethet. A szociológusokat azért érdekli, mert tudják jól, hogy nem csak az egyénnek a problémája, hanem a közösségnek is. A kis közösségeknek, például a családoknak, a nagyobb közösségeknek, mint például egy munkahelyi közösség vagy egy gyülekezet. De akár egy egész társadalmat is átjárhat a félelem, és hogyha ez így van, az akkor a közösségekben is problémákhoz vezethet. Aztán itt vannak a politikusaink. Őket is érdekli a félelem, nem is kevésbé. Ugye a normálisabb fajtáját azért, mert tudják, hogy ha a társadalomban megjelenik a félelem, akkor nekik ezzel dolguk van, valamit tenni kell ellene. De aztán vannak olyanok is közöttük, akiket azért érdekel a félelem, mert tudják azt, hogyha azt föl lehet ébreszteni az emberekbe, akkor egy társadalom könnyen irányíthatóvá, manipulálhatóvá válik ezen keresztül, hiszen el lehet játszani a megmentőt, és ennek a narratíváival lehet az embereket befolyásolni. Történelmi példa csak, hogy Hitler, amikor a pályafutása elején volt, végül is ezzel operált a német társadalommal, hogy maga mögé állítsa őket. Na, ezek a szakterületeknek a kutatási eredményei fontos, nagyon fontos tudást halmoztak fel, amit azért érdemes szem előtt tartanunk, és azt kell, hogy lássuk, hogy sok a hasonlóság abban, amit tudunk a tudomány miatt a félelemről, és ahogy a Biblia bemutatja a félelmet, nagyon sok az azonosság és a közös. Én most a 18. versből először azt a gondolatot akarom kiemelni, hogy a félelem gyötrelemmel jár. És hát nézzünk rá egy kicsit először arra, hogy valójában mi is a félelem, és gondolkodjunk kicsit azon el, hogy az mindenestől rossz, vagy van annak valami értelme, valami célja, valami funkciója, ami hasznos az ember életében. Hát amivel kezdeni akarom, és röviden összefoglalni csak ezt a részt, hogy a félelem az alapérzelmeink közül az egyik. Ha megnézzünk egy lexikont, kinyitja valaki, és elkezdi keresni azokat a kifejezéseket benne, amik így vagy úgy, de a félelmet ír, vagy az érzelmeket írják le, akkor azt látjuk, hogy több mint 500 olyan kifejezésünk van, ami valamilyen érzelemről szól. De ettől lényegesen kevesebb az úgynevezett alapérzelmünk. És hát nagyon érdekesek azok a kutatások, amik ezeket vizsgálják. Számomra az egyik legizgalmasabb az, amelyik azt kutatta, hogy az emberek arcára hogyan ül ki az, amit éppen éreznek. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen érzések zajlanak benned, de az arcod elárul. És hát a Biblia is beszél erről, például Márk 10:22-ben azt olvassuk, hogy a válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott. Ugye ez a gazdag ifjúnak a története, oda megy Jézushoz egy számára fontos kérdéssel, őszintén kitárja a szívét, megkérdezi, és Jézus válaszol. És az a válasz megüti őt. Nem erre számított. És elkeseredik, szomorú, egy olyan dologgal kellene megküzdenie, és egy olyan dolgot kellene elhagynia, és másra figyelnie, vagy más irányt választani az életének, amire ő még nem áll készen. És ennek a frusztrációja, keserűsége, szomorúsága, azt olvasjuk itt a Bibliában, hogy kiült az arcára. És ugye a magyar mondja is ezt, mi magyarok így mondjuk ezt, hogy kiül az arcodra. Lehet, hogy nem látom az érzést benned, de az arcodon látom, hogy mi zajlik benned. Na, ez a kutatás, ami ezt vizsgálta, hogy az emberek arcára milyen típusú érzelmek ülnek ki, amit jól ért mindenki, először 6, aztán 7, és végül 8 olyan alapérzelmet azonosítottak be, amik független attól, hogy valaki milyen kultúrába született bele, a világ melyik pontján él, és milyen társadalmi rétegben éli az életét, egységesen ugyanúgy jelenik meg, és ugyanazt jelenti. Ránézel arra az arckifejezésre, és meg tudod mondani, hogy na, ennek az embernek most milyen érzelmek dolgoznak a lelki világában. Ezek az alapérzelmek, ezek a 8 alapérzelem, az öröm, az elfogadás, a félelem, ugye a mai témánk, a meglepődés, a szomorúság, az undor, a harag, és a várakozás, vagy úgy is lehet mondani, hogy az előérzet, hogy vársz valamit. Ennek az azonosságnak, hogy minden kultúra, minden társadalom ugyanúgy értelmezi ezeket az arckifejezéseket, ennek az azonosságnak genetikai okai vannak. Ma ez a tudományos álláspont erre. Ezért van az, hogy ugyanúgy jelenik meg mindenhol, és nem számít a szocializáció vagy a kulturális kontextus. A többi érzelem ennek a 8 alapérzelemnek a kölcsönös egymásra hatásából jön létre. Például csak 2 példa. Az optimizmus, az a várakozás és az örömnek az egymásra hatása, vagy a kölcsönhatása. A pesszimizmus, az a várakozás és a félelem. Tehát várakozás plusz félelemnek a kölcsönhatása. Na, ebből az egészből, ami nekünk most fontos, hogy a félelem genetikailag belénk kódolt univerzális érzelem, alapérzelem. Tehát ez azt jelenti, hogy ott van minden egészséges, normális ember életében. Mindegy, hogy milyen kultúrában, milyen társadalomban született bele, és hogy milyen neveltetésben részesült, a félelem meg fog jelenni benne bizonyos helyzetekben, ha normális. És azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen mindegy egyébként, hogy valaki hívő vagy nem hívő, mert a legjobb tudomásunk szerint a hívők és nem hívők ugyanúgy vannak genetikailag kódolva. Tehát ez a dolog az életükben ugyanúgy meg fog jelenni. A különbség egyébként nem itt van, hívő és nem hívő között, ha már ez minket érdekel, hanem inkább a félelemmel való megküzdésnél van, hogy mit kezdünk, mit tudunk kezdeni a félelemmel. De ez, hogy hogyan küzdünk meg vele, ez az a kérdés, ami viszont már számít a neveltetés, számít a szocializáció, a kultúra, hogy mit tilt meg, mit parancsol meg, stb. Ebben eltérések vannak, és bizony számít a hit is. Hogy a hit hogyan áll ehhez a problémához hozzá egy emberben, ha van hite, vagy ha nincs hite. Na most, mivel abban hiszünk, hogy az embert Isten alkotta, és ő alkotta olyannak, amilyennek látjuk, ebből az is következik, hogy az univerzális alapérzelmeket is ő teremtette belénk, hiszen ő az, aki kódolt bennünket genetikailag. Egyébként egy nagy ötlet volt, tehát mindegy, ez most egy mellékszál. Tehát ő alkotott minket olyannak, hogy képesek vagyunk félelmet érezni. Hogyha ez tényleg Isten találta ki, akkor viszont el kell gondolkodnunk azon, hogy na de akkor ennek kell, hogy legyen valamilyen funkciója. Kell, hogy legyen valami értelme. Meg kell, hogy találjuk, hogy miért van ez bennünk. És röviden azt mondhatjuk, hogy a félelem az a bennünk lévő önvédelmi mechanizmusnak egy fontos megnyilvánulása. Abban segít nekünk, hogy elkerüljünk olyan helyzeteket, amik fenyegetnek minket, a szeretteinket, vagy azokat a dolgokat, amiket értékesnek tartunk, elkerüljük, vagy hogyha ez nem lehetséges, akkor felkészítsen minket arra, hogy megküzdjünk az életünkért, a szeretteinkért, a számunkra fontos értékekért. Van egy olyan teológiai megközelítés, hogy a félelem az mindenestől rossz. És hogy valahogy ki kell dolgozni magunkból, hogy eltűnjön az életünkből. És mondják azt is, hogy valaki vagy fél, vagy hisz. Na, erről a Bibliát, hogyha alaposabban tanulmányozzuk, akkor azt kell, hogy mondjuk a Biblia alapján, hogy ez lehet, hogy némelyeknek jól hangzik, de hogy ez egyáltalán nincs így. A Biblia nem ezt tanítja. Isten alkotta az alapérzelmeinket, benne a félelmet is, és amikor nem rendellenesen működik a félelem, akkor egy nagyon fontos szerepet tölt be az életünkbe, az önvédelmi mechanizmusunk része egy üzenetet hoz, azt mondja, hogy vigyázz, kerüld el, vagy készülj fel a küzdelemre. És a félelem mozgósítja az egész szervezetünket, kihat az idegrendszerünkre, az izomzatunkra, a keringésünkre, a hormonháztartásunkra. Tehát döbbenetes dolog, hogy mit tud csinálni velünk, amikor megjelenik. De felkészít arra, hogy egy veszéllyel, egy fenyegetéssel meg tudjunk küzdeni. Tehát önmagában nem rossz, hanem nagyon is hasznos. Sőt, vannak olyan kutatások is, amikor olyan embereket vizsgálnak, akiknek vagy egy betegség miatt, vagy egy baleset miatt sérül az az agyterületük, ami a félelemért felelős, és azt találják, hogy ezek az emberek a félelem hiánya miatt hihetetlen önveszélyes dolgokba keverednek bele. Mert nem segíti őket az a képesség, hogy tudnak félelmet érezni bizonyos helyzetekben. Hadd utaljak röviden arra, hogy teológiailag is ez egy fontos dolog, hogy belássuk. Amikor Isten az embert megteremtette, akkor nem egy steril környezetbe érkezett meg az ember, hanem egy olyan valóságba, egy olyan világba érkezett meg, ahol már létezett a gonosz, ahol már megtörtént a lázadás. ahol volt már ellenség, ahol volt már valaki, aki fenyegette őt, és veszélyt jelentett rá. Tehát az, hogy Isten felkészítette az embert erre az önvédelmi mechanizmusra, és arra, hogy támogassa a reakcióit, a félelem is, ez bizony egy nagyon fontos dolog volt, és a félelemnek a hiánya, tehát amikor valaki ilyen betegséggel küzd, az nagyon-nagyon sok problémához vezet. És hát lehet, hogy furcsán hangzik, de talán pont ebben, ezzel függ össze az is, vagy ezzel magyarázható, hogy maga az Úr Jézus, aki a legtöbbször ezügyben azt mondta, hogy ne félj, vagy több embernek azt mondta, hogy ne féljetek, van az a helyzet, és van az a téma, és van az az ellenfél, akivel kapcsolatban pont azt tanácsolja, hogy féljünk. Például ott a Lukács 12.4.5. Azt mondja ott az Úr Jézus, hogy nektek barátaimnak mondom. Tehát egy nagyon érdekes dolog, mintha azt mondja az Úr Jézus, hogy tudjátok mit, van egy baráti jó tanácsom. És hogy folytatja? Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom nektek, tőle féljetek. Most csak zárójelben mondom, hogy egy jó nagy vita van az írásmagyarázók között, hogy itt Jézus kiről is beszél, mert nem nevezi meg. Van, akik azt mondják, hogy itt a sátánról beszél, van, aki azt mondja, hogy nem, itt Istenről beszél. Akár melyik mellett is teszi le valaki a voksát, azt látunk el, hogy Jézus azt mondja, hogy van az a helyzet, van az a szituáció, van az az ellenfél, amikor jogos a félelem. Sőt, azt mondja, hogy a baráti jó tanácsom, hogy ne folytsátok el, hanem ott a félelemre szükség van. És hát csak nagyon röviden, hogyha valaki arra gondol, hogy itt Isten van megnevezve, ami tőlem sem áll messze, emlékeztetni akarlak benneteket, hogy a Biblia beszél arról bizony, hogy az ember belesodródhat egy olyan élethelyzetbe, vagy egy olyan mentalitásba, amikor maga Isten lesz az ellenfele. És ezért beszél az Úr Jézus arról, hogy a megváltásnak a része az is, hogy Isten megbékélteti magát az emberrel, hogy ne ellenfelek legyünk. De a lényeg, hogy itt Jézus is azt mondja, hogy van az a helyzet, amikor jogos a félelem. Majd látni fogjuk, úgy szeretném ezt összegezni, és majd ránézünk erre még, hogy a félelem vagy a baj az nem a félelemmel van, hanem a félelemnek a fixálódásával, a tartós jelenlétével, azzal, hogy folyamatosan meghatározza valakinek az életét. A 18. versben, mikor azt olvassuk, hogy a félelem gyötrelemmel jár, akkor az eredeti szövegben egy folyamatos jelenidőt, egy folyamatos aktív jelenidőt találunk. Ez azt jelenti, hogy valami olyasmiről beszél itt János levele, amikor valakinek az életét, a jelenét folyamatosan a félelem határozza meg. Tehát tartósan jelen van, fixálódott. Amikor ez megtörténik valakivel, akkor az nagyon sok problémához vezet. Itt ugye úgy fogalmazza meg a János levele, hogy gyötrelemmel fog járni. Olyan ez kicsit, mint az autoimmun betegség, hogy valami, ami a javunkra lenne, és minket kellene, hogy szolgáljon, ellenünk fordul, és ellenünk dolgozik. Tehát a félelem is tud így jelen lenni az életünkben. A 18. versben olvasni fogunk egy megküzdési stratégiát. Tehát, hogy van egy jó hír. Tehát a Biblia azt mondja, hogy lehet mit kezdeni a félelemmel. De mielőtt oda belemennék, szeretnék nektek néhány olyan téveszmét, vagy rossz megközelítést is megemlíteni, ami viszont gátol minket abban, hogy tudjunk megküzdeni a félelemmel. És most én elsősorban ilyen teológiai alapú, biblia félreértésén alapuló téveszmékre gondolok. Az első ilyen, hogy a félelem mindenestől rossz, és hogy egyszer s mindenkorra ki kell dolgozni magadból a félelmet. Ugye erről már volt szó az előbb, mondtam, hogy ha a Bibliát alaposan tanulmányozzuk, akkor nem ezt fogjuk találni a Bibliában, hanem azt látjuk, hogy a félelem normális érzelmi reakció, a gond a tartós jelenlétével van, nem a megjelenésével. A másik ilyen téveszme, talán ti is találkoztatok már vele, ami így vagy úgy, de lényege az, hogy valaki azt állítja, hogy a félelem valójában bűn. Akik ezt súlykolják másokba, azokkal az a baj, hogy a félelem mellé mindjárt mellé tesznek egy másik problémát is valakinek az életében. Lehet, hogy segíteni akar, És azt mondja, hogy hát látom, félsz, ne félj, mert tudod, a félelem az bűn. És ez olyan jól hangzik, olyan lelkinek, kegyesnek hangzik, de ez egy nagyon nagy probléma, mert attól, tehát hogy valakinek van egy alapfélelme valamiért, mindjárt keletkezik egy másik problémája, és a bűntudat mellé kerül. Sőt, hogyha végig gondoljuk ezt az egészet, gyakorlatilag mit fog valaki átélni, aki ezt hallja, és ezt elhiszi, és komolyan veszi. Hát az történik ugye, hogy van egy félelme, amivel odafordul valakihez. Ezért közlik neki, hogy te ne féljél, mert a félelem bűn. Tehát mindjárt azt látja, hogy ha én félek, ő engem el fog utasítani, mert ő nem akar bűnben élni, én meg szerinte abban élek. Na most akkor mit fog tenni? El fogja játszani, hogy hát nem fél. Annak ellenére, hogy fél. Tehát mindjárt azt látjuk, hogy volt egy problémája eredetileg, hogy valamitől félt, aztán utána mindjárt mellé kerül az elutasítástól való félelem, mindjárt mellé kerül a képmutatás, hogy el kell játszanom, ebben a közegben el kell játszanom, hogy nem félek, mert különben nem fogadnak el, és mindjárt emiatt megjelenik kétszeres bűntudat is. Egyrészt azért, mert közölték, hogy félek, az bűn, másrészt én tudom, hogy most csak eljátszok valamit, képmutatás az egész a részemről, és hát ez is bűn. És mindjárt ott van egy kétszeres bűntudat. Valakinek egy félelme volt, és egy csomó problémája lett egyből, mert valaki ilyen B-típusú lelkigondozással próbált neki segíteni. És ez a B-típusú alatt nem a biblikust értem, hanem a butát. Szóval, hogy ne tegyük ezt egymással. Akik így gondolkodnak, azok ugye arra alapozzák ezt, hogy a Bibliában több, mint olvastuk már ezt, gondolom, ti is többször találkozatok benne, akik itt vagytok, hogy hányszor van benne a Bibliában, hogy ne félj. Ez egy ilyen kegyes közhely. Itt mindenki tudja, ti is tudjátok. Tehát 365-ször is. Mondjuk én ezt nem számoltam össze, bár a Blanka azt mondta, amikor beszélgettem, hogy miről prédikálok, és akkor mondta, hogy hát ezt a perc most már könnyű megtenni egy keresővel, de mindegy, hogy több mint 365-ször. Tehát végül is, ugye itt bejön mindjárt a logika, keresztény logika, hogy minden napra jut egy ilyen parancs. Tehát egy keresztény valójában az év egyetlen napján se kellene, hogy féljen, mert hogy azt olvas az igében, hogy ne félj. És hát a ne félj az micsoda? Az egy felszólítás. A felszólítás az egy parancs. Ha Isten parancsol neked valamit, akkor mit kell tenned? Engedelmeskedned kell. Ha nem engedelmeskedsz, akkor bűnt követsz el. Szóval, ha te félsz, bár Isten azt mondja, hogy ne félj, akkor bűnt követsz el. Tehát a félelem az bűn. Na most, gondolom, tudtátok követni. Ez az önmagába visszatérő, zárt, logikus érvelés, logikusnak tűnő érvelési rendszernek a kiinduló pontja egy nagyon komoly tévedés. Ugyanis amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten szól valakihez, hogy ne félj, például Ábrahámnak azt mondja, hogy ne félj, Ábrahám, én vagyok a pajzsod, akkor soha sehol nem teszi hozzá, hogy ne félj, mert a félelem bűn. Ne félj, mert a félelem kizárja a hitet. Valami mást akar mondani Isten, és ezt meg akarjuk érteni, akkor ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy kisgyermek fél. Hát aki nevelt kisgyermeket, tudja, hogy milyen ez. És akkor egy normális édesanyja, édesapa ölbeveszi, átöleli, erősen, de gyengéden, hogy érezze, de ne legyen kellemetlen, és a fülébe súgja azt, hogy kicsi, mit vagyok. Ne félj. Ugye ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy parancsolok a gyerekemnek, hát pont azt nem jelenti. Ez igazából fölszabadítást jelent. Azt üzeni meg, hogy itt vagyok, érted vagyok, veled vagyok, benne vagyok ebben a helyzetben miattad. Vállalom a közösséget veled, és nem kell félned, nem vagy egyedül. Tehát amikor Isten mondja a Bibliában, hogy ne félj, akkor ugyanerről van szó. Ez egy felszabadítás és egy közösség vállalásnak a kifejeződése a Bibliában. Tehát ne lelki gondozzuk egymást úgy, hogy a félelem az bűn, ezért ne félj. Ez nem fog működni, és igazából csak még rosszabb lesz valakinek a helyzete. Még röviden két dolgot említenék, tehát hogy a félelem és a hit az egymásnak az ellentétei. Ez egy másik téveszme, és ebből az következik, hogy valaki vagy fél, vagy hisz, a kettő egyszerre nem történhet meg. Ez az állítás, ez egy nagyon szélsőséges következtetés. Ha a Bibliát nézzük, hát egyáltalán nem igaz. Maximum annyi igazság tartalma van, hogy amikor félek, a hitem segít megküzdeni vele. de nem zárja ki a hit a félelmet. Ezt a Biblia soha nem mondja. Abban segít a hit, hogy ne rögzüljön, ne állandósuljon, ne fixálódjon az életünkbe, és nem abban, hogy egyáltalán ne féljünk. És az utolsó dolog, amit említeni akarok, ez is az egyik kedvencem a témába, hogy van az a lelki érettség, a nagykorúságnak az a foka, amire ha valaki eljut, akkor elbúcsúzhat a félelemtől örökre. Hát ez egy nagyon vicces dolog, ezt sem támasztja alá a Biblia, viszont arra jó, hogy emberek megalapozatlanul büszkék legyenek magukra. Persze egészen addig még az élet nem produkál egy olyan helyzetet, ami majd rácáfol erre. De hogyha nézzük a Bibliát, csak például Abcsel 18.9.10, azt olvassuk itt, hogy Jézus egy éjjeli látomásban ezt mondja Pálnak, ne félj, ha nem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Ugyanaz, amit az előbb mondtam, átöleli. Én veled vagyok, és senki nem fog rád támadni, és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Miért mondta Jézus Pálnak, hogy ne félj? Mert félt. És miért félt? Mert egy normális ember volt. Ha megnézzük, hogy mi történt előtte Pállal, akkor azt látjuk, hogy az egyik városban, ahol előtte járt, megkövezték, egy másik városban kigúnyolták, és így érkezett Korintusban, és ezek az élmények még ott dolgoztak benne, és bizony benne volt a félelem, hogy na most itt is elkezdem hirdetni az evangéliumot, és mi lesz? Mi fog itt történni? És Jézus meg akart őt nyugtatni. Garantálni akarta neki a biztonságát. És nem mondja azt neki, hogy figyelj ide Pál, ne félj, mert vagy félsz, vagy hiszel, egy nagykorú keresztjén, és te azért egy apostol lennél mégiscsak, tehát ahhoz nem méltó a félelem, és egyébként a félelem meg bűn. Úgyhogy légy szíves, ne félj. Semmi ilyet nem mond. Hanem Jézus normálisnak tekinti, hogy Pálnak a lelkében ott dúl ez az érzelem, és segít neki megküzdeni. És hogyha ezen elgondolkodunk, akkor szerintem abba egyetérthetünk, hogy Pál méltán példaképe a hívőknek. Ő itt nem egy lelki óvodás. Egy nagykorú keresztjén egy apostol, aki érett ember, mégis félelmet érez. Nem folytatom ezt a sort. A 18. versre szeretnék rámenni. A lényeg csak összegzésként, hogy 18. versben azt olvastuk, hogy mert a félelem gyötrelemmel jár, itt folyamatos jelen idő van. Azt jelenti, hogy ha tartósan rögzül és jelen van valakinek az életében, az nagyon sok problémához fog vezetni, gyötörni fogja őt. Viszont a 18. vers itt említ egy lelki, egy spirituális jellegű megküzdési stratégiát, vagyis ez a fajta megküzdési stratégia, ez az Istenhez való kapcsolódáson keresztül hat. Úgy hatékony. Ugye sokféle megküzdési stratégiát dolgoztak ki, mindegyik jó, hogyha működik és segít, de itt egy másikat kapunk, talán egy még jobbat. Majd látni fogjuk, hogy mélyebbre tud nyúlni az ember szívében. Ugye azt olvastuk, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát itt nagyon jól bemutatja a félelemnek a fixálódását, a tartós jelenlétést és az elhatalmasodását az emberen. És az a szó, amit itt félelemnek fordít a magyar fordítás, ez egy olyan görög szó, amiből származik az a szakkifejezés, amit ma is használnak a rögzült félelemre, hogy fóbia. Tehát ugyanarról beszél itt a Biblia, amiről a szakemberek is mondják, hogy hát igen, az gond. És azt mondja itt a Biblia, hogy a félelem szükségszerűen, hogyha tartósan jelen van, hosszú távon jelen van, gyötrelmet fog okozni. És az a szó, amit itt gyötrelemnek fordítunk, ez is egy nagyon érdekes kifejezés a Bibliának. Mert egyrészt jelenti azt, hogy büntetés, hogy amikor az emberre ez történik, az olyan, mint egy büntetés, ugyanakkor ezt a kifejezést arra is használták, azt is jelentette, hogy zabla, amikor egy ember egy nálánál nagyobb állatot, ugye betett egy zablát a szájába a lónak, amelyik sokkal erősebb, nagyobb nála, de uralni tudta, irányítani tudta. És hát ez elmondja azt a félelemről, hogyha tartósan jelen lesz, és elhatalmasodik az életünkre, akkor úgy fog működni, úgy fog viselkedni, hogy ránk kényszerít olyan viselkedési formákat, amiket igazából mi nem szeretnénk, de nem tudunk szabadulni tőle. Megzaboláz minket, irányít, és a hatalmában tart. Tehát az állandósult félelemnek a képe ez, amit itt mond a Szentírás. Viszont a jó hír, hogy meg lehet ezzel küzdeni. És ami nagyon érdekes itt a 18. versben, hogy egy nagyon meglepő megküzdési stratégiát említ itt a Biblia. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy azt mondja a Szentírás, hogy amikor tudatosodod benned, hogy félsz, akkor onnan kezdve ne a félelemre fókuszálj, és ne azzal fordulj szembe, hanem fordíts hátat neki, és indulj el a szeretet felé. Tehát gyakorlatilag egy fókusz áthelyezésről beszél itt a Biblia. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, aki pedig fél, nem lett tökéletesi a szeretetben. Tehát azt mondhatnánk, hogy ha először is szembenézel azzal, hogy most megjelent a félelem, és ezt nem folytod el, hanem becsületesen ránézel, és megkérdezed, hogy na de vajon mitől is félek én? Mi az a valós vagy vélt veszély, ami úgy érzem, hogy fenyeget engem? Utána azt mondja a Biblia, hogy ne ragadj ebbe bele, hanem fordulj el ettől, és indulj el a szeretet felé. És ez a szeretet fog csinálni valamit veled. Azt mondja itt a Biblia, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Vagyis azt állítja itt a Szentírás, hogy a szeretet és a félelem zárják ki egymást, és nem a hit és a félelem vannak ellentétben egymással, de a hit az segíteni fog a megküzdésben. Ha valaki erről akar látni egy szép példát, egy filmet, hadd említsek, az Élet szép. Nem tudom, hogy hányan láttátok ezt a filmet. Nézzétek meg, ott a főszereplő, egy kisfiúnak az édesapja, egy embertelen, iszonyú veszélyes helyzetben, és egy borzalmas helyzetben, mivel a kisfiát szereti, és neki akar segíteni, egyszerűen nem a félelemmel harcol, pedig volna oka félni. Szóval nézzétek majd meg valamikor. Tehát, hogyha a szeretet teret kap, akkor a félelem eltűnik. A szeretet kiűzi a félelmet. De felmerül a kérdés, hogy oké, de hogyan hívjam elő magamból ezt az egészet? Szóval nincs egy ilyen kétállású kapcsoló semmelyik emberben, hogy fél, szeret, és akkor csak átbillentem, és akkor már meg is van oldva. Tehát mit tehetek ezért? Az első dolog, amit mondani akarok, hogy megjelenik kétszer is egy kifejezés itt ebben a szakaszban. Az egyiket úgy fordítják le nekünk, hogy teljes, a másikat pedig úgy, hogy tökéletes, de valójában ugyanarról a szóról van szó az eredeti görög szövegben. Azt olvastuk, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és azt olvastuk, hogy aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben, 18. versben. Az eredetiben mondtam, hogy ugyanaz a szó van mögötte, és valójában ez a kifejezés azt jelenti, hogy valami célszerű. Tehát teljes vagy tökéletes abban az értelemben, hogy a valódi céljára irányul. Ez most ebben a témában azért fontos nekünk, mert azt tisztázza itt a Szentírás, hogy oké, fordulj el a félelemtől, és indulj el a szeretet felé, de hogy mi is ez? És azt mondja először is, hogy hát a szeretetnek van egy célja. Egy valódi célja, valamire szükségszerűen irányulni, valakire szükségszerűen irányulni fog. És itt a felolvasott textusnak a tágabb összefüggése mutatja is ezt. A 16. 19. vers ugye arról beszél, hogy az egyik cél, amire irányulhat a szeretet, hogyha elindulsz felé, az, hogy Isten szeret téged, és te ezért válaszként viszont szereted őt. Ugye azt olvastuk itt, hogy mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. 16. vers. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 19. vers. Tehát Istenre irányul, elindulhatsz a szeretet felé, úgyhogy Istenre figyelsz, őre fókuszálsz. A második célod a szeretetben az lehet, hogy a másik ember felé indulj el. Azt olvassuk itt ugye a 20-21. versben, hogyha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. De tegyük fel a kérdést, hogy mi köze van az Isten és az emberek iránti szeretetnek a félelemmel való megküzdéshez. Hát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az első válaszom az, hogy nem tudom, nem fejti ki ezt itt mélyen az ige, nem egy képletet mond nekünk, vagy egy definíciót, vagy egy lexikoncikket, csak kimondja nekünk, hogy a félelemmel megküzdeni a szeretettel lehet. Ez egy misztérium, egy titok, amiben Isten aktív és dolgozik. De másodszor azért azt tudom mondani, hogy ha nézzük a Bibliának a tanítását, akkor azt mondhatjuk, hogy amikor a félelemről leveszem a fókuszt, és a félelem forrásáról leveszem a fókuszt, és a szeretet felé fordulok, és a szeretet forrása felé fordulok, akkor létrejön egy kapcsolat, itt azt mondja János levele, hogy Istenben vagyok, ő pedig én bennem, tehát létrejön egy kapcsolat köztem és Isten között. És ebben a kapcsolatban viszont azt tapasztalom meg, hogy Isten szeret engem. És a szívemben megszületik a válasz erre, hogy én is szeretem őt. És amikor ez megtörténik, akkor azt mondja János itt ebben a levélben, hogy a szeretet ki fogja űzni a félelmet. Tehát amikor Isten felé fordulunk, a szeretet forrása felé, akkor egy sokkal ősibb erő, egy sokkal nagyobb erő felé nyílik föl az életünk, ami segít megküzdeni nekünk ezzel a másikkal, a félelemmel. Amikor ezt megtesszük, akkor valami megváltozik bennünk. Ami viszont megint csak fölmerül, hogy oké, de ez még mindig olyan elméleti, olyan nehezen megfogható, hogy hogyan forduljak én Isten felé. Van erre egy lelki gyakorlat? Mit jelent ez a valóságban, vagy a gyakorlatban? És János itt azt mondja, hogy igen, kedveseim, van egy nagyon jó lelki gyakorlat erre. Hogy hogyan fordulhatsz Isten felé, hogy átéld az ő szeretetét, és te is viszonozd az feléje, és te is szeresd őt. És azt mondja János, hogy ezt a leginkább úgy tudod megtenni, hogy az embertársaid felé fordulsz szeretettel. Vagyis azt mondja, hogy félsz, a szeretet fog segíteni rajtad. Szeretnél megküzdeni vele? Akkor nézz körül. Kinek van itt szüksége arra, hogy te szeresd őt? Kinek van itt szüksége arra, hogy figyelmet adj neki, empátiát adj neki, megértsd őt, mellé állj, segíts neki. Élnek körülötted, vannak, akik hozzá tartoznak, vannak munkatársaid, szomszédaid, barátaid, gyülekezetben testvéreid. Félsz, nézz körül, és indulj el a szeretet felé úgy, hogy feléjük indulsz el. És amikor az embertársaid felé fogsz elindulni a szeretettel, azt ígéri itt a Biblia, hogy két megdöbbentő élményben lesz részed. Meg fogsz lepődni. Az első meglepetés az lesz, hogy átéled közben, miközben te egy embert szeretsz, átéled közben, hogy de az Isten meg engem szeret. És az a meglepetés ér, hogy miközben te egy emberre figyelsz, belelép Isten abba a helyzetbe, és kifejezi neked, hogy szeret téged. És a szívedben megszületik egy válasz, hogy mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. A másik meglepetés pedig az lesz, hogy miközben ez benned megtörtént, észre se vetted mikor, de a szeretet kiűzte a félelmet, megküzdöttél a félelemmel. Ugye azt mondja itt a Biblia, ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli. Az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Tehát a szeretet kiűzi a félelmet, de a megtűrt, destruktív érzelmeink mások felé, azok bent tartják a félelmet. Tehát a Biblia azt mondja, hogy küzdjünk meg azért, hogy egymást szeretni tudjuk, ezen keresztül Isten szeretetét át fogjuk élni, és azt is, hogy mi is szeretjük őt válaszként, és közben el fog tűnni a félelem, mert a szeretet kiűzi a félelmet. Na most a félelemmel való megküzdésnek sok stratégiája van. Sok mindent kidolgoztak szakemberek, és ez mindegyik jó, ha működik, ha valakinek segít. De az, amiről itt a Biblia beszél, az a megküzdési stratégia, az egy sokkal mélyebb szükségletre is választ ad, ez pedig az, hogy helyreálljon a kapcsolatunk Istennel, és egy még mélyibb, még ősibb félelemmel tudjunk ezen keresztül megküzdeni. Valami olyan félelemmel, amit a legtöbb ember elfojt magában, letol a tudatalattiába, és igyekszik nem gondolni rá. Mi is ez? Mit mond itt a Biblia? Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban az Isten marad, ő pedig Istenben. És mi hisszük, és ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten a szeretet. És aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, tehát Isten és mi közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hadd emeljem ki ebből, hogy a minden félelem legősibb változata vagy típusa, ami a lelkünk mélyén ott mozog, teljesen mindegy, hogy milyen világképünk van, és hogy ki miben hisz vagy nem hisz. Ez az ítélettől való félelem. Tudjuk azt, hogy aki él, az meg is fog halni. Ehhez is kapcsolódik félelem, tehát a halál félelem is egy nagyon mélyen bennünk lévő félelem. De a Biblia azt mondja, hogy van ettől még lejjebb. A haláltól igazából nem csak azért félünk, mert nem tudjuk, hogy milyen az, és min fogunk valójában keresztül menni, mi fog akkor velünk történni. Hanem azért is félünk tőle, mert tudjuk, hogy egy olyan határ átlépés, ami után nem tudjuk, hogy mi vár minket. És nincs az a tudományos kutatás, ami megnyugtathatna bárkit, hogy nem kell ettől tartania, mert nem vár minket semmi. És ezért van az, hogy még egy nagyon következetes ateista is, hogyha ez a témához érünk, valójában be kell vallja, hogy ott él benne egy szorongás, hogy mi lesz a halál után, mert senki nem tudja azt garantálni, hogy semmi nem lesz. Mert ha garantálható lenne, akkor megnyugodhatna, hogy nehéz lesz meghalni, de aztán utána akkor vége. De nem tudjuk. Viszont mégis, amit mondanom kell, azt nem tudom bizonyítani, úgy, ahogy ezt a mai ember bizonyítéknak gondolja. Mégis mondanom kell, mert én abban hiszek, hogy Isten nem csak egy teremtő Isten, aki megalkotta a világot, benne bennünket, és neki köszönhetjük az életünket, hanem Isten egy kommunikáló Isten is. És hogyha ő létezik, akkor ezekről a legalapvetőbb kérdésekről kell, hogy mondjon valamit. És bizony ott van a Bibliában sokféle dolog, amit Isten erről mond, mert fontosnak tartja, hogy tisztában legyünk vele, és tudjunk vele mit kezdeni. Például a Zsidók 9.27-ben, Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 27. versében ezt olvassuk, hogy elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig az ítélet következik. Ez mindenkinek félelmetesen hangzik. Miféle ítéletről beszél itt a Biblia? Milyen elvek mentén leszünk mi megítélve? Ki fog rólunk döntést hozni? És milyen alapon? És ez hogy fog kihatni a sorsunkra? Ezek nagyon jogos és nagyon fontos kérdések. De én most csak hadd utaljak arra, hogy János apostol, aki a levelet írta, írt egy evangéliumot is. És ő az, aki leírta, hogy Jézus mit mondott erről, mikor itt járt köztünk a földön. Azt mondja a János evangélium a 3. rész, 16. 18. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz benne, nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Jézus itt tehát először az ítélettel kapcsolatban azt mondja el, hogy Isten szeretete megnyilvánult abban, hogy segíteni akart rajtunk ebben a kérdésben. Hogy elkerülhessük. Aztán a másik dolog, amit mond itt Jézus, az, hogy abban fejeződött ki Istennek a szeretete irántunk ebben a témában, hogy a legdrágábbat, az egyszülött fiát adta, hogy elkerülhessük az ítéletet. És Jézus ezért lett emberré, ezért vállalta a sorsunkat, ezért szenvedett és halt meg a bűneinkért, és támad fel értünk, hogy megmenekülhessünk ettől. Ugye Karácsony mindjárt itt lesz, erre emlékeztet bennünket, hogy Jézus a földre jött azért, hogy ebben megoldást adjon az embereknek. Isten megmenteni akar, ez az, amit mond Jézus. Azt akarja, hogy üdvözüljön a világ, és nem az, hogy elvesszen az ítéletben. És amit még itt mond, ami nagyon-nagyon fontos, hogy akkor mit is lehet kezdeni ezzel? Mit kellene nekem tennem akkor? Hogy tudok én ehhez kapcsolódni, valamit kezdeni ezzel az egésszel? Itt azt mondja ugye az Úr Jézus, hogy ő benne kell hinni, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A mai textusunkban, ebben a szakaszban, a János első levelében ugyanezt János úgy fejezi ki, hogy abba lett teljessé a szeretet közöttünk, mármint Isten és mi közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Miért? Mert ha hiszek Jézus Krisztusban, akkor emiatt helyreáll a kapcsolatom Istennel. És ha eljön az ideje, hogy mennem kell, hogy hátra kell hagynom azt, amit jelent most az életem, és átmenve azon a kapun, amit a Biblia halálnak hív, és mindannyian tudjuk, hogy vár ránk, akkor nincs okom félni a találkozástól. Mert nem egy bíróval fogok találkozni, hanem egy atyával. Mert hittem Jézus Krisztusban. És ez a félelem, ez a legalapvetőbb félelem, ami a táptalaja az összes többinek, akármennyire folytjuk el, és akármennyire üzzük el a tudatalattink legmélyebb bugyraiba, ez, hogyha ezt nem akarjuk rendezni, akkor a táptalaja lesz az életünk során az összes többi félelemnek. De itt azt mondja a Biblia, hogy amikor a szeretet felé indulunk el, Isten felé és az emberek felé, és ez a kapcsolódás helyreállítja az életünket, akkor ez is megoldódhat. A helyreállt kapcsolatról beszél a 15. 17. versben. Ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. Tehát mit kezdjünk a félelemmel? Szeretném összegezni azt akkor, amiről szó volt. Hát először is ne a félelemre fókuszálj, hanem helyezd át a fókuszt, és indulj el a szeretet felé. Azt mondja itt a Biblia. Ezt legkönnyebben úgy tudod megtenni, hogyha az embertársaidra fókuszálsz, és elkezded őket szeretni, akik téged körülvesznek. Amikor ezt teszed, akkor két meglepetésben lehet részed, hogy közel jön hozzád Isten, és átéled, hogy ő szeret téged, és megszületik a szívedben a válasz, hogy te is szereted őt. És amikor ez megtörténik, akkor egyszer csak észreveszed, hogy az a félelem, amivel harcoltál, ami fenyegetett téged, az eltűnt. Mert a szeretet kiűzi a félelmet. Ez szintén egy aktuális kérdés nekünk, hiszen karácsonyra készülünk, a szeretet ünnepe. Sok módja van annak, hogy elinduljunk egymás felé szeretet.